Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye főpásztorát köszöntjük a mai napon. Ternyák Csaba érsek 72. születésnapját ünnepli. Az Egyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertő Szent Miklóson. Ternyák érsek 2 éve 70. születésnapján így fogalmazott a Magyar Kurírnak adott interjújában. Életem legfőbb pontjain azt tapasztalhattam meg, ha a gondviselő Isten munkatársainak szegődünk, és ha engedjük a léleknek, hogy szabadon fújjon, akkor még ha nem keressük is, mindig elénk tárulnak olyan utak, amelyeken egymást segítve, közösségben úgy tudunk előrelépni, hogy abban a jó Istennek is kedve telik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a petesejt donáció engedélyezésének veszélyeire figyelmeztet, hangsúlyozva, hogy vannak esetek, amikor egy gyermeknek nem adatik meg, hogy a vér szerinti szülei nevelhessék fel, azonban ilyen helyzeteket mesterségesen létrehozni ellentétes a gyermek legfontosabb javával, érdekével és jogaival. Az MKPK által a Magyar Távirati Irodához eljutatott közleményben a püspökök azt írják, egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják. A püspökök testülete arra kéri a törvényhozókat, a tudományos élet képviselőit és minden jó akaratú embert, hogy a gyermekáldás érdekében valóban tegyünk meg minden helyes lépést, de eközben is tartsuk tiszteletben a gyermek jogát ahhoz, hogy házasságon belül fogadjon és a szüleinek szeretetében nőhessen fel, fogalmaztak. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az EU átlag 3-szorosát hozta. Hangsúlyozta a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint. Kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fönntartható és fönntartandó. A magyarországi nemzetiségek számíthatnak a kormányra, amely folytatni fogja azt a munkát, amit elkezdett, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Békés vármegyei Battonyán. Soltész Miklós kiemelte, a kormány kiáll a magyarországi román nemzetiség törekvései mellett, amely továbbra is számíthat rá. Hozzáfűzte, nem véletlen, hogy az elmúlt években közösen az országos román önkormányzattal sokat tettek a fejlesztések érdekében. Életének 89. évében elhunyt Erdélyi Géza, a szlovákiai református keresztjén egyház nyugalmazott püspöke, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke. A halálhírről idősebb Lobnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának alapító elnöke tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát. Erdélyi Gézát a szlovákiai református keresztjén egyház saját halottjának tekinti. Temetése december 9-én Rimaszombaton lesz. A gyermekek egészségfejlesztése élethosszig tartó befektetés, a fiatalok állapota pedig alapvetően meghatározza nemzetünk sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, mondta a köznevelési helyettes államtitkár a Hogyan tegyük a mozgást élményé című konferencián. Sipos Imre előadásában úgy fogalmazott, rengeteg a teendő a magyar lakosság egészségi állapotának fejlesztése terén, és ezt a köznevelésben kell elkezdeni. Szavai szerint óriási előrelépés, hogy az iskola ma már nem zárt világ, hanem beengedik az intézmény falai közé a kívülről érkező kezdeményezéseket, és a diákokat is kiviszik iskolán kívüli sportprogramokra. Összefogásra van szükség, hogy olyan programokat tudjunk létrehozni, amelyek hatékonyan, élményszerűen, játékosan fejlesztik a gyermekek egészségét. Mindennek pedig az oktatás szervezésben, a tantervben és a jogszabályokban is meg kell teremteni az alapját, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős borult idő várható, keleten még maradhatnak kevésbé felhős körzetek is. Többfelé párás lesz a levegő, nyugaton köd képződhet. A hazánk nyugati felét kétharmadát érintő észak felé haladó csapadékzóna többfelé okoz esőt. Hajnalra már csökken a csapadékhajlam, csak északon, északnyugaton esik majd. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa Libanonból visszatérőben a repülőgépen sajtótájékoztatót tartott. Második rész. Konfliktus Európában, Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. A magamutogatástól a magatartásig, Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. XIV. Leó pápa a repülőn tartott sajtótájékoztatón. Második rész. Konfliktus Európában. Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. Beirutból Rómába visszatérőben 14. Leó pápa válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. Az USA katolikus püspöki konferenciájának hírügynöksége, a Catholic News Service újságírója a pápaság megéléséről kérdezte a Szentatyát. Amikor Harisszába érkezett, meleg fogadtatásban részesült, és meglepetnek tűnt, mint aki azt mondja, hűha, elmondaná nekünk, mit tanult. Mi a legnehezebb a pápaságban?
My face is very expressive, but I'm oftentimes amused by how the journalists interpret my face.
Nagyon kifejező az arca, de gyakran mulattatja őt, ahogy az újságírók értelmezik az arcát, ugyanis nem mindig találják el, mit jelent. Ott voltam a fiatalok jubileumán, több mint 1 millió fiatal volt jelen. Tegnap este egy kisebb tömeg volt. Ez mindig csodálatos számomra. Belül azt gondolom, hogy ezek az emberek azért vannak itt, mert látni akarják a pápát. Aztán azt mondom magamnak, azért vannak itt, mert Jézus Krisztust akarják látni, a béke hírvívőjét, különösen ebben az esetben. Tehát érezni a lelkesedésüket, hallani a válaszukat erre az üzenetre már önmagában inspiráló.
And I just hope I never get tired of appreciating everything that all these young people are showing.
Csak azt remélem, hogy soha nem fáradok bele abba, hogy értékeljem mindazt, amit ezek a fiatalok mutatnak, mondta még 14. Leó pápa. A Corriere della Sera című olasz napilap képviselője a NATO és Oroszország közötti nagy feszültségről kérdezte a pápát. Hibrid háborúról beszélnek, kibertámadásokról és hasonlókról. A pápa szerint fennáll egy olyan konfliktus kiterjedésének veszélye, amit olyan új eszközökkel folytatnak, amiket a NATO vezetői bejelentettek? És ebben a légkörben lehetséges-e tárgyalni egy igazságos béke érdekében, Európa nélkül, amit az amerikai vezetés az elmúlt hónapokban módszeresen kihagyott a tárgyalásokból. XIV. Leó pápa megerősítette, hogy ez fontos kérdés a világ béke számára, de a Szentszék nem vesz részt benne közvetlenül, hiszen nem tagja a NATO-nak és az eddigi párbeszédnek. Még ha gyakran kérték is a tűzszünetet, a párbeszédet a háború helyett. Ez egy olyan háború most, aminek sok vetülete van, a fegyverek növekedésével, az egész fegyvergyártással, a kibertámadásokkal, az energiával. És most jön a tél, ami ott komoly gondot jelent. Nyilvánvaló, hogy egyrészről az Egyesült Államok elnöke azt gondolja, hogy előmozdíthat egy olyan béketervet, amit szeretne, és ami legalábbis az első pillanatban Európa nélkül van. De fontos az európai vezetés jelenléte, és ezt az első javaslatot módosították aszerint, amit Európa mondott. Magyarázta Leó pápa, majd rámutatott, hogy Olaszország ebben fontos szerepet vállalhatna. Kulturálisan és történelmileg is megvan Itáliának ez a közvetítői képessége, egy olyan konfliktusban, ami több fél között zajlik. Ukrajna, Oroszország, az USA is. A Szent Atya azt javasolja, hogy a Szentszék bátorítsa ezt a közvetítést, és igyekezzenek együtt találni olyan megoldást, ami valóban békét, igazságos békét nyújthat, ebben az esetben Ukrajna számára.
Una soluzione che veramente potrebbe offrire pace, una giusta pace, in questo caso in Ukraina.
A La Nación újságírója a pápát a jövő évi nemzetközi útjairól kérdezte, illetve a venezuelai helyzettel kapcsolatban kérte véleményét. Leó pápa válaszában hangsúlyozta, hogy Afrikába, Algériába szeretne ellátogatni, hogy felkeresse azokat a helyeket, amelyek Szent Ágostonhoz köthetők. Ugyanakkor azért is, mert a párbeszéd folytatása, a hidak építése a keresztény és a muszlim világ között fontos. Szent Ágoston alakja sokat segít hídként, mert Algériában nagy tisztelet övezi őt, mint a hazafiát. Ez az egyik. Aztán van még néhány ország, de ezeken még dolgozunk. Nyilvánvalóan szívesen meglátogatnám Latin-Amerikát, Argentínát és Uruguayt, amelyek várnak a pápa látogatására. Ha a Peruba megyek, sok szomszédos országba is, de a terv még nem végleges, válaszolta a Szent Atya. Venezuelával kapcsolatban hangsúlyozta. A püspöki konferencia szintjén és a nunciussal együtt igyekszünk megnyugtatni a helyzetet, mindenekelőtt az emberek javát keresve, mert ezekben a helyzetekben az emberek szenvednek, nem a hatóságok. Az Egyesült Államokból érkező hangok változnak, majd még meglátjuk. Egyrészt úgy tűnik, volt egy telefonbeszélgetés a két elnök között. Másrészt fennáll ez a veszély, ez a lehetőség, hogy valamilyen lépésre, valamilyen műveletre sor kerülhet, beleértve a venezuelai területek megszállását is. A pápa nyomatékosította, hogy jobb párbeszédet keresnie nyomás alatt, beleértve a gazdasági nyomást is, de más módot is keresni a dolgok megváltoztatására, ha az Egyesült Államok úgy dönt. A Lacroix tudósítója azzal kapcsolatban kérdezte Leó pápát, hogy vannak katolikusok Európában, akik az iszlámot veszélynek tekintik a nyugati keresztény identitás szempontjából. A pápa válaszában kifejtette, hogy Törökországban és Libanonban is a béke és a különböző vallású emberek iránti tisztelet témájáról beszélt különböző muzulmán képviselőkkel. Tudom, hogy sok félelem él Európában, de ezeket legtöbbször olyan emberek generálják, akik ellenzik a bevándorlást, és akik megpróbálják távol tartani azokat, akik más országból, más vallásból, más fajból érkezhetnek. És ebben az értelemben szeretném azt mondani, hogy mindannyiunknak együtt kell működnünk, mutatott rá a pápa. Ennek az útnak egyik pozitívuma, hogy felhívta a világ figyelmét a muzulmánok és a keresztények közötti párbeszéd és barátság lehetőségére. Az egyik nagy lecke, amit Libanon taníthat a világnak, éppen az, hogy megmutassa azt a földet, ahol az iszlám és a kereszténység egyaránt jelen van és tisztelik egymást, és ahol lehetséges együtt élni és barátoknak lenni. Az elmúlt két napban hallott történetek és tanúságtételek arról szólnak, hogy az emberek segítik egymást. Keresztények és muzulmánok, akiknek faluikat lerombolták, például azt mondták, hogy együtt tudnak élni és dolgozni. Szerintem ez egy fontos tanulság, amelyet Európában és Észak-Amerikában fontos meghallgatni. Talán egy kicsit kevésbé kellene félnünk, és meg kellene keresnünk a módját annak, hogy előmozdítsuk a valódi párbeszédet és a tiszteletet, állapította meg Leó pápa. Az Árd Rádió újságírója a német egyházban zajló szinodális út folyamatával kapcsolatban kérdezte a pápát, hogy szerinte ez megerősíti az egyházat, vagy éppen ellenkezőleg, és miért. Leó pápa kiemelte, a szinodális út nem kizárólag Németországban zajlik. Az elmúlt években az egész egyház ünnepelte a szinódust és a szinodalitást. Nagy hasonlóságok, de néhány markáns különbség is van a között, ahogyan a szinodális utat Németországban folytatták, és ahogyan azt jobban lehetne folytatni az egyetemes egyházban. Rámutatott, hogy van helye az inkulturáció tiszteletben tartásának. Az a tény, hogy a szinodalitást az egyik helyen bizonyos módon, a másikon pedig másképp élik meg, nem jelenti azt, hogy szakadásnak vagy törésnek kell lennie. Úgy gondolom, hogy ezt valóban fontos megjegyezni. Ugyanakkor attól tartok, hogy sok német katolikus úgy véli, hogy a Németországban eddig ünnepelt szinodális út bizonyos aspektusai nem képviselik az egyházzal kapcsolatos reményeiket, vagy az egyház megélésének módját, állapította meg a Szent Atya. Ezért további párbeszédre és meghallgatásra van szükség Németországon belül, hogy egyetlen hang sem maradjon kizárva, hogy a hatalmasabbak hangja ne némítsa el azok hangját, akik talán sokan vannak, de akik számára nincs egy hely, ahol megszólalhatnának, és meghallgatnák őket. Olyan módon, hogy biztosítsák nekik, hogy az ő hangjuk is, és az egyházban való részvételük kifejeződései meghallgatásra kerüljenek, figyelmeztetett a pápa. Ugyanakkor, ahogy biztosan tudják, a német püspökök csoportja az elmúlt években találkozott a római kúria bíborosainak egy csoportjával. Ott is zajlik egy folyamat, amelynek célja annak biztosítása, hogy a német szinodális út ne térjen el attól, amit az egyetemes egyház útjának kellene tekinteni. Biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni fog. Úgy vélem, hogy Németországban mindkét oldalon lesznek majd kiigazítások, de őszintén remélem, hogy a dolgok pozitívan fognak megoldódni, jelentette ki Leó pápa. A Sathead International tudósítója utalt a Szent Atya mottójára, ő benne, az egyben egyek vagyunk, ami arról szól, hogy építsünk hidakat a különböző keresztény felekezetek, vallások és szomszédaink között, ami nehéz is lehet. Azt kérdezte a pápától, hogy milyen egyedülálló ajándékot nyújthat a közel-keleti egyház minden könnyével, sebével, kihívásával és múltjával együtt a nyugati egyháznak és a világnak. Leó pápa azzal kezdte válaszát, hogy az emberek ma egy nagyon individualista társadalomban nőttek fel. A fiatalok, akik a COVID-járvány idején sok időt töltöttek a számítógépen, és akik gyakran nagyon elszigetelt személyes kapcsolatokkal rendelkeznek, csak számítógép képernyőjén vagy okostelefonon keresztül kommunikálva, néha felteszik maguknak a kérdést. Miért akarnánk egyé válni? Én egy individuum vagyok, és nem érdekelnek mások. A pápa szerint van egy nagyon fontos üzenet, amit minden ember számára közvetítenünk kell. Az egység, a barátság, az emberi kapcsolatok, és hogy a közösség rendkívül fontos és rendkívül értékes. Elég arra gondolni, aki háborút élt át, vagy szenvedett és szenved, mit jelenthet számukra egy ölelés? A személyes törődésnek ez a nagyon emberi, valódi és egészséges kifejezése, hogy meggyógyítsa valaki más szívét, jegyezte meg. Személyes szinten ez közösségi szinté válhat, amely mindannyiunkat egyesít, és segít kölcsönösen megérteni és tisztelni egymást, messze túlmutatva azon egyszerű elgondoláson, hogy te maradj távol, én itt maradok, te maradj ott, és nem lépünk kapcsolatba. Ehelyett olyan kapcsolatok építését jelenti, amelyek mindenkit gazdagítanak. Ezzel az üzenettel természetesen a mottom a Krisztusnak köszönhető in illo, benne, és Krisztusban, aki egy, mindannyian egyek vagyunk, állapította meg 14. Leó. De ez nem csak a keresztényeknek szól, tette hozzá. Valójában egy felhívás mindannyiunkhoz és másokhoz, hogy mondjuk ki, minél inkább előmozdítjuk a hiteles egységet és megértést, a tiszteletet, valamint a barátságon és párbeszéden alapuló emberi kapcsolatokat szerte a világon, annál nagyobb az esélye annak, hogy félretesszük a háborús fegyvereket, félretesszük a bizalmatlanságot, a gyűlöletet és az ellenségeskedést, amelyek oly gyakran kialakultak, és megtaláljuk a módot az egységre, a hiteles béke és az igazságosság előmozdítására szerte a világon. Zárta a sajtótájékoztatóját Leó pápa kedden délután visszaúton Libanonból.
A magamutogatástól a magatartásig. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
Izajás proféciája egy olyan eljövendő emberről beszél, aki telve van lélekkel. Felsorolja a Szentlélek ajándékait, amellyel ez az ember rendelkezik majd. Bölcsesség, értelem, tanács, erősség, istenfélelem. Aztán ez a profécia olyan képeket is tár elénk, amelyek hihetetlennek és egyben furcsának is tűnnek. A házi állatok kibékülnek a vadállatokkal. Minden megbékül, és terjed az Úr ismerete. Keresztelő János arról beszél, hogy ez az isteni sarj már egészen közel van, és hogy tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni. Visszatekintve, mi már tudjuk, hogy ez a profécia beteljesedett Jézusban, akit eltöltött a Szentlélek. Ő megmutatta Istent, s ezáltal terjed Isten ismerete és az ő békéje a Szentlélekben. Így egészen közel van, és az adventi útkészítésnek az a lényege, hogy minden egyes nap rendszeresen kérjen és engedjen be a Szent Lelket. Ezáltal elindul és növekszik bennem is az Isten ismerete. Ez pedig egy olyan átalakulást szül, amely megállíthatatlanul terjed tovább. Megbékélnek a bennem működő úgynevezett állatok, vagyis szembenézek árnyoldalaimmal, és ösztöneim megszelídülnek. Nem csak bennem, hanem aztán másokra is átragad ez a megbékélés, ez az átalakulás. Ez a megtérés lényege, amely belülről indul, és majd külsőleg látszik. A legtöbb ember fordítva él. Próbálja tenni a jót, ez nem rossz, ez az erkölcsös élet, de nem engedi, hogy átjárja a Szentlélek. Ezt a kétféle magatartást mutatja az evangéliumban a farizeus és vámos esete is. A farizeus azt hitte, ő emeli Istenhez magát imája által. A vámos tudta, hogy csak Isten emelheti föl őt. Imája nem szép, nem kidolgozott, de őszinte. Az ilyen alázatos imához Isten lehajol, mert az alázat nem önutálat, hanem az igazság elfogadása önmagamról. Nem azt jelenti, hogy semminek tartom magam, hanem hogy tudom, mindenem ajándék. Az alázat nem porba sújt, hanem felemel. Ez az út vezet a régi életből az új életbe, a régi embertől az új emberig, az ószövetségi embertől az új szövetségi emberig. Ez egy folyamat, amelyben vannak visszaesések. Egyetlen nap alatt többször megfigyelhetem magamban a farizeus magatartását, amely nem is magatartás, hanem maga mutogatás, és a vámos befelé nézését is gyakorolhatom. E rendszeres gyakorlat által válhatok új emberré, úri emberré, az Úr emberévé, mert rajta keresztül nézem magamat és másokat is. Így születik meg újra és újra bennem, és növekszik a krisztusi képmás. Az Isten ismerete terjed, és úgymond átragad másokra is. Jézus már eljött. Megmutatta, hogyan formálhatom ezt a krisztusi képmást, amely lassan ugyan, de biztosan terjed és kiárad, mert az lehetetlen, hogy a Szentlélek munkája hiába való legyen. A megtérés folyamat. A bennem zajló átalakulás folyamata. A megtérés megváltozás. Krisztus tűzzel és Szentlélekkel keresztel. A keresztség lényege ez. Tűzzel kiéget minden szennyet. Ez is a fájdalmas folyamat része, és betölt a Szentlélekkel. A megkeresztelt ember is így változik meg, belülről. A Szentlélek tesz belső emberré, igazán szabad emberré. Ha vele is ő benne élek, felgyorsul a folyamat, és Isten ismerete. Ha magamat mindig másokhoz hasonlítom, akkor vagy szomorúvá válok, vagy öntelt leszek. Szomorú lehetek azért, mert nem tartok ott, ahol a másik van. Öntelt azért, mert magamat jobbnak látom a másiknál. Mindkét út a boldogtalanság felé vezet. A boldogság felé csak egyetlen út vezet, ha Isten jelenlétébe helyezem magam. Ebben a jelenlétben ugyanis mindig látni fogom, hogy hol tartok én, és hogy mindig van javítani való. Igazán csak vele haladhatok fölfelé. Ez a boldogság útja. Választhatok.
A magamutogatástól a magatartásig. Sajkó Balázs atya elmélkedését hallották Advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. december 1-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Most már, ahogy ezt a műsort hallgatják a kedves rádióhallgatók, mondhatjuk azt is, hogy már zakatol az adventi vonat, hiszen jó néhány napja már benne vagyunk ebben a készületi időszakban, ami mindenki számára talán egy picit mást jelent, de természetesen van egy egységes célkitűzése, amit sokféleképpen megélhetünk ki a saját maga életében, annak megfelelően, hogy az ő lelki életét, lelki világát hogyan szervezi, hogyan építi fel, és ebben a szent négy hétben mindenki különböző utakon is haladhat, a lényeg az, hogy ugyanafelé a cél felé haladjunk. Az adventi szentidőnek vannak jellegzetes állomásai, vannak jellegzetes szertartásai, fontos momentumai, amelyek megadják az irányt, megadják az alapot, és ezek nem másra épülnek, mint a különböző szentírási részekre, amelyeket a hétköznapi szentmiséken is napról napra felolvasunk, különösen most, abban az időszakban, amikor a Rorate szentmiséket ünnepeljük egyházunkban, ami talán az elmúlt évszázadokban kialakult egyik legnépszerűbb szokásnak is mondható egyházi hagyománynak, a hajnali szentmise, és nagyon sok helyen ilyenkor jóval többen megmozdulnak, útnak indulnak, amikor a hajnali szentmiséken kell, hogy részt vegyünk, és érzik azt, hogy ez egy olyan kegyelmi időszak, egy olyan kegyelmi esemény, amelyben van áldozatvállalás és lemondás is, és talán az Isten különleges módon meg tud bennünket érinteni, meg tud bennünket szólítani ebben az időszakban. Most egészen december 16-áig, mondhatjuk úgy, hogy az adventi időszaknak az első részében vagyunk. Ebben az időszakban most itt az első héten a hétköznapi szentmiségben már javában olvassuk Izajás prófétának a részleteit, illetve a Máté evangéliumának a különböző részleteit. Majd a következő műsorban jövő héten beszélünk arról, hogy mit is jelent számunkra az advent. Most így a bevezetőként, indításként egy picit a szentírási részekről és az ahhoz fűzött gondolatokról beszélgetünk itt a stúdióban, és ebben lesznek a szokott módon beszélgető társaim Kriszta és Timi, akikkel egy kicsit elmélkedünk azokról a szentírási részekről, amelyeket most ezen a héten olvasunk a szentmiséken. Ma csütörtökön a mai olvasmány a sziklára épült ház történetét mutatja be. Máté evangéliuma szerint olvastuk a mai reggeli szentmisében a bölcs embernek a gondolkodás módjáról és az oktalan ember gondolkodás módjáról szóló szentírási részt, a sziklára épült, illetve a homokra épült háznak a történetét. Izajás próféta könyvéből pedig egy rövidebb részletet olvastunk, amelyben megjelenik a hűség kifejezés, a nép, amely megőrzi a hűséget. Gondolom, hogy a sziklára épült ház története mindenki számára világos, mindenki számára ismert történet. Ismerjük a jézusi példázatot, aki azt mondja, hogy az a ház, amely sziklára épült, semmilyen vihar, semmilyen katasztrófa által nem dől össze. Olyan szép ennek a megfogalmazás, amikor olvassuk, hogy süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. És ott van az oktalan ember háza, aki homokra épít, és ugyanígy olvassuk, hogy süvített a szél, ömlött az ár, nekizúdult a háznak, és az összedőlt, mert homokra épült. Ezzel a történettel, ezzel az evangéliumi példázattal szembesülünk a mai napon. Aki már volt szentmisén, vagy aki hallgatott már szentmisét, hallhatta ezt a mai szentmisében. És így az adventi szentidőben az első olvasmány, tehát amint mondtam, a hűségről, ez a második olvasmány pedig a bölcsességről szól. Ki hogyan építkezik, ki hogyan indul, ki hogyan szervezi az életét, ki hogyan alakítja a dolgait. És most egy picit itt állnánk meg, és evel a szentírási résszel kapcsolatban kérdezlek egy picit benneteket, hogy amikor ezt halljátok, vagy most, hogy idéztem ezt a szentírási részt, mi az, ami ebből eszetekbe jut, vagy mit taníthat számotokra, vagy szerintetek miért fontos, hogy ezt az adventi időben felolvassuk, ezt a sziklára épült, vagy homokra épült ház történetét? Mi az, aminek üzenetértéke, példaértéke van ebből a történetből most így az adventi szentidő első hetében?
Számomra a sziklára épített ház az, amikor Isten parancsait veszem alapul az életemben. Tehát az életemet ráépítem. Ez azt jelenti, hogy olvasom a szentírást, ugye, tehát az igéket próbálom a mindennapjaimba is beépíteni, és a 10 parancs alatt az alapja az életemnek, illetve a fő parancs, tehát a szeretet. És hogyha minden cselekedetemet ide helyezem, ezek alapján ítélem meg, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem, akkor azt gondolom, hogy akkor sziklára építem a házam, illetve az Istennel való kapcsolatom újra gondolását is jelenti ez a szentírási szakasz. Tehát, hogy az imádság az alapja mindennek, és a vele való kapcsolat, a vele való megbeszélés, barátság, együttjárás, úgymond, hogy együttélés, hogy ha ez mind megvan, és az ő parancsolatait megtartom, akkor sziklára építem a házamat.
Hogy lehet a 21. században a 10 parancsolat szerint élni?
Szerintem nem olyan nehéz abban az esetben, hogyha, amit mondtam az előbb, hogyha imádkozunk, meg ha szentségekhez járulunk rendszeresen, akkor minden segítséget megkapunk az Istentől. Jó, nem, nyilván nem könnyű, de én azt érzem a mindennapjaim során, hogyha mindezeket megteszem, amit az előbb mondtam, akkor sokkal könnyebben átvisz az Isten a nehézségeken, mint hogyha magam erejéből próbálnám ezeket a döntéseket meghozni, vagy ezeket a helyzeteket átélni. Mert a homokra épített ember háza szerintem olyan, akik a saját érzelmeire, meg a saját gondolataira hagyatkozik, senki másra nem hallgat, csak önmaga próbálja megoldani a dolgait, az életét, és az érzelmei viszik szerintem.
Többször mondtad, használod ezt a kifejezést, hogy ráhagyatkozni Istenre. Ez lehet, hogy sokaknak a kérdése, hogy jó-jó szép erről beszélni, meg könnyű ezt mondani, de mit jelent ez, hogy ráhagyatkozni Istenre? Vagy te hogyan érted, hogyan gondolod ennek a jelentését?
Hát nekem ez volt az egyik legnehezebb az életemben, elég erős akaratú vagyok, de nem azért, mert hogy én nem tudtam azt, hogy nem az Isten akarata tehát hogy az a legjobb nekem, hanem nehéz volt. És szerintem nagyon sok embernek ez a legnehezebb a mai világban, hogy az életünk minden egyes, tehát semmi fölött nem idegeskedni, mindent elmondani Istennek, és kérni a Szentlélek segítségét, hogy bizonyos döntés helyzetekben. Meg az, hogy elmondom azt mondjuk napjában többször is, hogy mindent Jézusra bízok, és ő gondoskodjon mindenről. És hogy ezt elmondom többször magamban, tehát hogy ez átalakítja a gondolkodásmódomat is, és ad egyfajta biztonságot.
Köszönjük szépen, és akkor nézzük, hogy Timinek milyen gondolatai vannak ezzel a szentírási résszel kapcsolatban, és esetleg majd lehet neked is teszek fel ilyen provokatív kérdést.
Nekem, amit most így felolvastam, az jutott eszembe, hogy megerősítés, emlékeztető. Tehát az, hogy az én hitem, meg a hitéletemben ebben az időszakban különösen, meg nekem még ilyen egyébként a húsvét előtti nagyböti időszak, hogy még inkább megvizsgáljam azt, hogy én most hol is tartok tulajdonképpen, meg hova szeretnék eljutni, az nyilván egyértelmű, de hogy most hol tartok, a kapcsolatom hogy alakul a Jóistennel, és hogy megteszek-e mindent azért, hogy ebben a kapcsolatban azért minden olyan meg tudjak tenni, ami fontos, és ami elvárható tőlem. Úgyhogy nekem ez jutott ugye elsőre egyből eszembe, vajon én is ilyen oktalan vagyok-e még mindig, vagy már azért eljutottam addig, hogy az okos ember, vagy legalábbis az okos embernek a cselekedetei felé próbálok törekedni.
Hol lehet szerintetek ezt elrontani? Mondjuk egy vallásos ember hol tudja elrontani ezt az evangéliumi történetet, vagy ennek a megérését, amikor az életét végig gondolja, és mondjuk halad egy úton, és mondjuk ő úgy gondolja, hogy a bölcs emberhez hasonlít. Hol tudja ezt elrontani például?
Például én biztosan vagyok benne, hogy én ott tudom elrontani, hogy ez a kicsinyhitűség, meg az elbizakodottság között nagyon nehéz lavírozni szerintem hívőként is. Tehát, hogy mi az, amikor én, amit mondott Kriszta is, ezt a ráhagyatkozás például nálam, ez is nekem is probléma volt nagyon sokáig, most már kevésbé, de igyekszem ezen nagyon sokat dolgozni, és ami még eszembe jutott egyébként akkor, amikor ezt Kriszta mondta, megkérdezted, hogy ez mit jelent számára, nekem az volt például egy óriási segítség, hogy ugye a Jóisten mindig küld jeleket felénk, az ő kegyelme az végtelen és állandóan árad felénk, és észre kell venni ezeket a jeleket, és például akkor, amikor én ráhagyatkoztam, akkor biztos, hogy én kaptam a döntéseimhez olyan jeleket, amivel ha azt nyilván egy idő után már felismertem és követtem, akkor egyértelmű, hogy miért kaptam meg azokat a jeleket, és az eredményét látva nyilván már én, mint ember utólag tudtam meg, hogy miért kaphattam azokat, de mindig a javamra váltak.
Számotokra hogyan jelenik meg, vagy mit jelent az, hogy az Isten jeleket ad ez a gondolat az életetekben? Ugye Izajás prófétának a mai csütörtöki részében ugye azt a rövidke kis mondatot olvastuk, ami a hűségről szól, ugye ez a mai szentírási rész, azt mondja, hogy erős városunk van nekünk, védelmünk, kőfal és bástya benne, nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, amely megőrzi a hűséget, és meg van győződve arról, hogy az Úr megőrzi békében, mivel benne bíztak. Bízzatok az Úrban örökkön örökké, mert ő örökké megmaradó szikla. Az ének a hozzászólások gyakorlatilag erről szóltak, amit mondtatok eddig, annélkül, hogy ezt felolvastam volna. És most még egyszer visszakanyarodok ide, hogy itt arról beszél Izajás próféta, hogy a gőgös ember az megszégyenül, az kint marad, és Isten országába csak a szerédek, az igazak juthatnak be. De én azt gondolom, hogy ez lehetetlen anélkül, hogy ne vennénk figyelembe Istennek a jeleit, ahogy jelez, ahogy megszólít minket, és talán nagyon sokan azt érzik, hogy ez olyan furcsa. Tehát, hogy sokan nem is értik ezt, olyan varázslatnak gondolják, vagy olyan kicsit olyan mágikusnak, hogy szól az Isten, vagy ad jeleket, vagy ez nem csak a kiválasztottaknak, vagy nem csak azoknak, akik ki tudja, hogy milyen nagy áldozatokat, lemondásokat böjtölnek, ezt hoznak, azt hoznak, hogy egyszerű embernek is szólhat az Isten. És itt állnék meg még egy perce, most az adventi szentidő, ez ilyen különleges, itt a jelekről szól, azokról a jelekről, amelyeket látunk a Bibliában, proféciák, a környezetünknek, a világunknak a jelei, illetve az egész adventnek a varázsa, ennek a várakozásnak a sok-sok-sok-sok üzenete, amit látunk, amivel találkozunk, hogy mit értelmezhetünk jelként, vagy mi tartozik ide, vagy mi az, hogy Isten jeleket ad.
Nálam például úgy, hogy egy olyan gondolat jelenik meg bennem, ami azelőtt fel sem merült. Volt már erről, hogy beszélgettem olyan emberrel, vagy erről a kérdésről, hogy el is mondtam neki, hogy szerintem ezt biztos, hogy a Jóistentől kaptam, és ő ezt ilyen szkeptikusan fogadta, és nézett is rám, és visszagondoltam arra, hogy igen, lehet, hogyha én ezt a keresztelkedésem és a megtérésem előtt hallgatom, akkor nem fogadom ezt ilyen szemmel, mint ahogy ma, mert hát mondhatná ezt, hogy eszembe jutott valahonnan, de hát, hogy miért pont a Jóistentől? Hát én azért gondolom ezt, mert nyilván előtte rábíztam, hogy ő döntse, hogy végül is hogyan legyen, ne az én akaratom történjem. Sőt, van olyan, hogy nem is tudnám mondjuk az adott kérdést eldönteni egyedül, úgyhogy mindenképpen kérem az ő segítségét, és ilyenkor érdekes, hogy szoktak olyan gondolataim is jönni, ami azelőtt meg se fordult a fejemben. Úgyhogy nekem például innen. Még egy dologra visszatérve, például ez a személy, ez nekem azt tette fel azt a kérdést, hogy bármibe bele tudom magyarázni, hogy ezt most a Jóisten mondta, de nyilván nem tudom mindenbe bele magyarázni, mert rossz döntéseket soha nem hoztam még úgy, hogy ezekre a nevezük sugallatoknak vagy gondolatokra hallgattam volna.
Igen, és talán amit Kriszta az előbb említett, hogy aki csak önmagában bízik, vagy önmagától hoz döntéseket, azt viszont látjuk a világban, hogy nagyon sok rossz döntést hoznak körülöttünk is, vagy egyáltalán emberek, hatalmasok, vagy vezetők, vagy egyszerű emberek is, tehát az életükben tudnak olyan rossz döntéseket hozni, amire állítólag ugye azt mondják sok, hogy átgondolt, megfontolt döntés, de akkor mi alapján megfontolt, hogyha végül is rosszul sikerül? Hát szerintem az Isten sose csinál ilyet az emberrel, hogy rávezeti egy döntése, és utána gyakorlatilag benne marad az ember a slamasztikában, mert egy rossz döntés született az imádságból. Tehát én azt gondolom, hogy az imádságból soha nem születik rossz döntés, és ebből is látszik, hogy ha körülöttünk lévő világ sok-sok rossz döntés, az, hogy az igazán nincs átimádkozva, és pontosan ez az, ami a döntésekből hiányzik, ezekből a nagy döntésekből, akár legyen az politikai, gazdasági, vagy bármilyen ilyen nagy-nagy-nagy döntésekből is, meg a kisebb döntésekből is, legyen egy családi vita, egy válás, egy családi tragédia, bármi, ahol igazából lehet, hogy egy jó döntéssel sok mindent meg lehetne gyógyítani. Látszik az, hogy minden benne van abban a döntésben, csak nincs átimádkozva, és ezért rosszul sülhet el. De én azt gondolom, hogy amit az Isten előtt átimádkozott valaki, az nem sülhet rosszul el. Az mindig gyümölcsöző. Lehet, hogy fáj, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy nem könnyű meghozni azt a döntést, de mindig gyümölcsöző. Amit viszont az Isten nélkül hoznak meg, az tragikus is lehet. Tehát én ezt látom a világban, hogy a nem átimádkozott döntés, vagy az átimádkozatlan döntés, ez mindig tragédiához vezet, vagy töréshez vezet az ember életében. Az Istennel hozott döntés pedig mindig épülés. Tehát ez a bölcs ember, hogy sziklára nehezebb építeni, de megéri. És talán ez az Istennel való átimádkozott döntésnek a lényege, hogy nem mindig könnyű elindulni azon az úton, amit az Isten akar, mert lehet, hogy emberileg nem értem, de mindig gyümölcsöző. A saját utamon járni pedig lehet, hogy könnyebbnek tűnik, vagy a saját eszemre hagyatkozni, de viszont abból lehetnek komoly tragédiák is.
Én úgy tapasztalom az én életemben, hogy Isten nagyon sokféleképpen tud kommunikálni velem, meg úgy velünk, akár érzelmeken keresztül, vagy akár történéseken keresztül, vagy akár az időjárás, vagy akármi, még azon keresztül is, tehát ő tudja azt mondjuk, hogy nekem rám az hogy hatna, és hogy tényleg célhoz érjenek bizonyos dolgok. És azt gondolom, hogy igen, sok jel volt már az életemben, de mindig csak abban az esetben éreztem határozottan, vagy tudtam határozottan, hogy az Isteni, ha az ima életem rendben volt, és rendben van, és az rendszeres, és hogyha nem helyezek semmit Isten elé, mert szerintem az egészet akkor lehet elveszíteni, amikor valami már az életemben Isten elé kerül, vagy az imádság idejében valami más csinálok, vagy valami fontosabb lesz, és akkor elkezd sok minden fontosabb lenni, mint maga Isten, és akkor elveszítem ezt a úgymond radar képességet, hogy érzékeny legyek magára Istenre. És a másik az a gőg, ami nekem bebizonyosodott, hogy ha magamat tartom valamire, és ez mindannyiunknál elég sarkalatos kérdés szerintem, hogy igenis előfordul az, hogy eszembe jut, hogy fú, de jól megcsináltam, vagy bármi, és abban a pillanatban hálát adok Istennek, és igenis nagyon sokszor küzdenem kellett azzal, hogy nem csak, hogy Istennek adok hálát, de hogy tényleg őszintén megtegyem ezt, tehát nem csak az, hogy szóban, és akkor utána fú, de jól megcsináltam, hanem igenis mindig Isteni a dicsőség, és hogy tényleg a lelkem kapuja a gőg hatására bezáródik, és nem tud igazán Isten olyan közel jönni hozzám, mint ahogy ő közel akar jönni.
Holnapi pénteki olvasmányban fogunk hallani egy ilyen kérdést, hogy hiszitek-e, hogy tudok segíteni? Legyen hitetek szerint. Ugye ez egy érdekes evangéliumi részlet lesz, ugye, hogy folytatjuk majd Máté evangéliumának az olvasását, ahol ugye tanító útján Jézust két vak követi, és kiáltoznak, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. És Jézus ezt kérdezi tőlük, hogy hiszitek-e azt, hogy tudok segíteni? Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok? Hisszük, Uram, felelték a vakok, mondja az evangélium, és azt mondja, hogy legyen a hitetek szerint. Ez olyan érdekes dolog, ugye, hogyha a holnapi evangéliumról már előre elmérkedünk egy kicsit, hogy Jézus nem azt mondja, jó fiúk, akkor gyógyuljatok meg. Hanem azt mondja, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. És ez is egy érdekes kérdés, nagyon sokszor, amikor az Istentől kérünk, akkor talán nem hiszünk eléggé abban, hogy az Isten azt megteszi. Ezért nem történnek csodák az életünkben, vagy ezért marad el nagyon sok jel, isteni jel. Mert igazából kérünk valamit, de nem hisszük az teljes szívünkből, amit kértünk, hogy az Isten képes rá, hanem úgy próbálgatjuk a szárnyainkat. És halljuk Jézus válaszát, ugye majd a holnapi evangéliumból, aki azt mondja, hogy legyen a ti hitetek szerint. És talán a mi ima kéréseinkre is nagyon sokszor így válaszol Jézus, nem az, hogy jó van, drágám, akkor holnap így lesz, és pont, hanem azt mondja, hogy legyen a te hited szerint, és amikor majd megerősödsz a hitedben, majd akkor teljesül, amit kértél. De Jézusnak nem az a célja, és Isten országát nem így mutatja be, és a mindenható Isten sem hozza ilyen primitív szintre, hogy akkor átmegy egy ilyen kérés teljesítő automatába, és akkor az ember csettint, és akkor a jó Isten meg teljesít, mert nem ez a feladata. Hiszen mindennek az a célja, hogy a hitben növekedjünk és megerősödjünk. Ha ez nem történik meg, akkor csak kihasználjuk az Istent igazából, és ezt nem akarja. Azt mondja, hogy történjék veletek, hitetek szerint legyen úgy, ahogy hiszitek. És nagyon sokszor ez a válasz a mi imádságainkra is, hogy legyen úgy, ahogy te hiszed. Ha hiszel abban, hogy ez megtörténhet, akkor megtörténik. Ha nem hiszel abban, akkor nem történik meg, mert itt a cél nem az, hogy valami csoda megtörténjen, hanem a cél az, hogy a hited megerősödjen. És itt a jelekkel kapcsolatban is szerintem a legfontosabb, hogyha látjuk a jeleket a világban, vagy Istennek a jeleit, az, hogy a hited megerősödjön. Mert itt azért van egy ilyen veszély, hogy itt is építkezhetünk homokra, hogy történik csoda, vagy történnek jelek az életünkben, és azt gondoljuk, hogy mi kiváltságosak vagyunk, és elindul ez a gőg. Isten nem azt akarja a jelek által, hogy mi kiváltságosnak érezzük magunkat, hanem hogy megerősödjünk a hitünkben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, vagy nagyon fontos tanítás szerintem, hogy ahhoz, hogy Isten jeleit, csodáit megértsük, ahhoz először a hitünkben kell növekedni, és ez nem könnyű, ez kell áldozat hozzá. Ugye, és ezt mondtam pont most advent első vasárnapján, és én ezzel a felhívással indítottam ezt az időszakot a prédikációban, amit ugye Izajás prófétától hallottunk, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. Ezzel indul az advent idő, ez az első nap, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. Advent első vasárnapján hallottuk templomainkban az első olvasmányban, hogy rajta menjünk fel az Úr hegyére. A hegymászásban van lemondás, van áldozat, van fáradtság, izzadság, tehát küzdelem, de ahhoz, hogy felérjek a hegy csúcsára, ahhoz vállalnom kell mindazt, ami vele jár. És erre hív meg az Isten az adventi szent időben, hogy vállaljam azt az áldozatot, ami azzal jár, hogy én megismerjem az Isten szeretetét, az Isten igazságát, és aztán cserébe az Isten is megmutatja nekem az ő jóságát. De az áldozatot először nekem kell meghoznom, nekem kell megtennem azt, amit tőlem telik, mert Isten már megtette értünk. Igazából rajtunk múlik, hogy vállaljuk ezt az utat, vállaljuk az áldozatot, hogy eljussunk a célhoz, és itt ez a kulcskérdés. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ebben a szép adventi időszakban eljusson a célhoz, és megismerje Isten végtelen és ingyenes szeretetét, áldását és kegyelmét, és hogy felfedezze azt a nagyon sok csodát és jelet, amit Isten értünk tesz azért, hogy a hitünkben növekedjünk. Mindenkinek áldott délutánt és szép adventi időszakot, kegyelemteljes, Istennel töltött időszakot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek decemberi programjairól beszélgetünk. Majd a folytatásban a Filharmónia Magyarország Filharmónia bérletének miskolci koncertjeit ismertetjük, valamint egy EGRI koncertről is szólunk. Végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójának, Molnár Ferenc a Doktor úr című előadásnak az alkotóit. Rövid ajánlónkban Frigyesi András rendező beszél.
Nagyon hálás is vagyok az egész csapatnak ezért, és lentről már ma is úgy néz ki, hogy lehet látni, hogy mennyire élvezik a játékukat, és ez nagyon fontos dolog, hogy a színész jól érezze magát a színpadon, és én a tervezőket is mindig azért ostorozom, hogy az a fontos, hogy olyan ruhát kapjon a színész, mert jól érzi magát, olyan díszletben tudjon dolgozni, ahol szintén jól érzi magát, tehát hogy mi is tegyünk meg mindent az ő jó közérzetükért, mert ők, mint a riportból is kiderül, mindent megtesznek ennek érdekében, és a néző emiatt fogja tudni jól érezni magát az előadásunkon.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődik történelmi sorozatunk, a Múltunk pillérei, melyben Ludányi Tamás egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Ugye Zsigmondnak köszönheti az egri püspökségét, tehát ő volt az, aki kiemelte a szerémi püspöki méltóságból, bár a szentszék megengedte neki azt, hogy továbbra is kormányozhassa a szerémi püspökséget, sőt a Péterváradi apátságnak a kommendáját is megtarthatta, tehát a jövedelmeit azt továbbra is folyósították neki, és a püspök vállalta is az egri püspökséget és az azzal járó kötelezettségeket is.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az utolsó időkben az Úrházának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: rajta, menjünk fel az Úr hegyére. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Történelemben van egy eszkatológiai gravitáció. Az élet nem lehet el a feszült várakozás lendülete nélkül. Arra kaptunk meghívást, hogy Isten egész népével s a Föld minden emberével együtt megéljük a nem reméltet. A fejlődés általános törvény, mindenütt érvényesülő titokzatos erő. Nyissunk hát neki utat, menjünk teljes gőzzel az örök advent irányában. Az a boldog jövő, amelyre minden ember meg van hívva, a mennyei haza, az örök élet, ahol az ember hasonló lesz az Istenhez. Isten hűségébe vetett bizalom a biztosíték ennek a jövőnek valódiságáról. A hívő vágyódik erre a jövőre. Jézusom, Te vagy táplálékom, nyugalmam, örömöm és életem. Te magad leszel hazám és dicsőségem. Te a mindent jelented nekem, örökké valóságom kezdetéig a reményt, kezdettől mindvégig a szeretetet. A beteljesedéskor a legnagyszerűbb élményt, mert színről színre foglak látni, és boldogan birtokolni, amint megígérted.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lelkemet. lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne